Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Az USA és Izrael háborút indított Irán ellen. Likvidálták Ali Khameneit, de ez nem vetett véget a rezsimnek. Arról, hogy mi következhet, Keresztes Imre írt. Látványos sikerekkel indult az Irán elleni háború, mégsem látszik a kiút. Jól tervezett és hatékonyan végrehajtott módon zajlott az Irán elleni háború első szakasza. Ennek ellenére tovább szélesedik a konfliktus. Az iráni forradalmi gárda a jelek szerint átvette a harcok irányítását, miközben megnyílhat a kurd front. És az sem kizárt, hogy öbölbeli arab monarchiák határozottabban lépnek fel Irán ellen. Az izraeli légierő F-35-ös amerikai gyártmányú vadászgépe a világon először nyert harci bevetésen légi csatát szerdán Teherán felett. Igaz, a küzdelem egyenlőtlen volt, hiszen egy eredetileg kiképzésre készült, orosz gyártmányú JAK-130-es gépet ártalmatlanított. Egy amerikai tenger alatt járó pedig Irántól 3000 kilométerre a Sri Lankai vizek közelében elsüllyesztett egy iráni fregattot. A hajó fedélzetén 180-an tartózkodtak, akik közül legfeljebb csak 35 tengerészt sikerült kimenteni. Ez volt az első ismert eset 1945 óta, hogy az USA harci feladattal torpedót lőtt ki. A két példa is jól mutatja az aránytalan katonai küzdelmet, amit Pete Hexet amerikai háborús miniszter úgy fogalmazott meg, hogy ütjük őket, miközben a földre kerültek. Az USA és Izrael által szombat reggel indított háború első 6 napja valóban úgy fest, hogy káprázatos siker a légi offenzíva. Izrael napi 1000 célpontot is képes megtámadni, köszönhetően az amerikai légi feltöltő tankereknek, így az izraeli gépek hamarabb visszafordulhatnak. Az amerikai gépek főként jordániai bázisokról és a térségbe vezényelt két anyahajóról szállnak fel. De sokat számít az is, hogy London lehetővé tette az indiai óceánon lévő Diego Garcia légitámaszpont használatát az amerikaiak számára. Bár a háborút az a hírszerzési információ indította el, hogy Ali Khamenei legfőbb vallási vezető a bizalmasaival tanácskozást tart a teheráni rezidenciáján, és ki is lőtték a 86 éves ajatollahot, a légi csapások átgondolt haditerv szerint folytatódtak. A tervezgetés már a tavaly júniusi 12 napos háború után elindult. Akkor nem csak az iráni atomprogram fontos létesítményeit érte jelentős kár, de az iráni légvédelmet is. Egyes szakértők szerint az iráni rakéták és kilövők nagyjából harmadát semmisítették meg. A konkrét előkészületek az izraeli vezérkari főnök januári washingtoni látogatásával indultak meg. A két szövetséges műveleti egységekre osztotta fel Iránt. Izraelnek a nyugati és a központi térség, Teheránt is beleértve, az USA-nak a déli és a parthoz közeli tengeri terület jutott. Ami nem csak a logisztikai célszerűséget, de Izrael részéről a nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot is tükrözi, írt elemzésében a londoni The Economist. Sőt, a felosztásban az a munkamegosztás is tükröződik, hogy Izrael foglalkozik az iráni vezetés megtizedelésével. A zsidó állam igen komoly kémhálózattal rendelkezik Iránon belül, túl azon, hogy jelentős hírszerzési segítséget kap az USA-tól. Az első szakaszban az izraeli-amerikai tandem a kiemelt célpontokat támadta. Köztük a kilövőket, rakétaüzemeket és raktárakat, illetve a parancsnoki központokat. A nukleáris létesítmények alig kerültek célkeresztbe, ami azt jelenti, hogy egyrészt jelenleg nem jelentenek fenyegetést, másrészt pedig igaz lehet, hogy tavaly sikerült jelentősen visszavetni az iráni atomprogramot. A következő fázisban immár a másodlagos, illetve föld alatti célpontokat is elkezdték támadni, illetve azok a létesítmények is felkerültek a kiiktatandó harci feladatok közé, amelyek a háború eddigi szakasza során váltak fontossá. A katonai tervezők szerint bőven van 4-5 hétre elegendő cél, ez nagyjából az az időszak, ameddig Donald Trump amerikai elnök szerint a háború eltarthat. A körültekintő tervezés és az iráni ellenállás módszeres felszámolása azt is lehetővé teszi, mutatnak rá a szakértők, hogy az amerikaiak és az izraeliek az iráni légtér szinte teljes ellenőrzésével kevésbé szofisztikáltabb, olcsóbb muníciót használjanak, amelyekből jóval nagyobb készletek állnak rendelkezésre, mint a precíziós rakétákból. De új eszközök is megjelentek a harc szintéren. Köztük az USA állítólag olyan új, olcsóbb és hosszú hatótávolságú drónokat is bevetett, amelynek az alapja, ironikus módon, az oroszok által Ukrajnában használt iráni Shahed 136-os drón. Izrael pedig a feltételezések szerint a levegőből indított ballisztikus rakétákat is használt. Denként tábornok az amerikai vezérkari főnökök egyesített tanácsának az elnöke közölte, hogy az első naphoz képest a kilőtt iráni ballisztikus rakéták száma több mint 80%-kal csökkent a háború 5. napjára. A dróntámadások pedig közel a 3/4-ével estek vissza. Katonai szakértők azonban figyelmeztettek, hogy Irán a kisebb erejű harci eszközeivel, drónokkal és katonai naszádokkal okozhat még kellemetlen meglepetéseket. A hatalmas erővel történő csapás az iráni politikai vezetésben is zavart okozott. Izrael állítólag a legfelsőbb vallási vezetőt megválasztani hivatott szakértők gyűlésének a központját is támadta, de nem világos, hogy a 88 tagból hányan voltak az épületben. Iráni hírek ugyanakkor azt jelezték, hogy a testület hamarosan megválasztja Khamenei utódját, amivel Teherán a stabilitást és az irányítás képességének megőrzését szeretné üzenni. Az utóbbi 1-2 napban Mojtaba Khamenei, a megölt vezető fia lett a legtöbbször emlegetett esélyes a posztra, de Izrael már is jelezte, őt is likvidálni fogják. Mojtaba minden esetre szoros kapcsolatot alakított ki a forradalmi gárdával. A Reuters által említett források szerint a forradalmi gárda vette át a háborús irányítást a legfelső parancsnokainak a kiiktatása ellenére. A gárda állítólag már a háború előtt kijelölte az utódlási láncot minden fontos pozícióra, így 3-4 is követhetik egymást az űrbetöltésére. Vagyis, ha valakit megölnek, rögtön a helyére léphet egy másik tiszt. A gárda nagyobb szerepével magyarázzák, hogy Irán rakéta és drónesővel támadta az egész térséget. Az öbölbeli arab monarchiák az első naptól kezdve a háború szenvedő alanyaivá váltak. Nem csak a területükön lévő amerikai támaszpontokat vették tűz alá, de polgári és energetikai célpontokat is. Elemzők szerint azonban ez a taktika visszaüthet Iránra. Az öböl menti együttműködési tanács minden 6 tagja az egységét és a kollektív önvédelem fontosságát hangsúlyozta. De szerdán már Törökország felé is repült egy ballisztikus rakéta, amelyet a NATO kötelékébe tartozó légvédelmi erők semlegesítettek. Azerbajdzsán felé csütörtökön indítottak drónokat, ebből 2 be is csapódott egy nahicseváni autonóm terület repterére, 2 megsebesültek. Mindkét ország jelezte, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket és fenntartja a jogot a megfelelő válaszra. Azerbajdzsán felé csütörtökön indítottak drónokat, ebből 2 be is csapódott egy nahicseváni autonóm terület repterére. 2 megsebesültek. Mindkét ország jelezte, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket és fenntartja a jogot a megfelelő válaszra. Több európai ország is közölte, Ciprus védelmére hadihajókat vezényel a térségbe, Kir Starmer brit kormányfő pedig bejelentette, 4 vadászgépet küld Katarba, megerősítve az ott lévő brit erőket. A háború egyre több államot érint, és nem csak a térségben. A gárda decentralizációs képessége már közel 2 évtizede a szervezet doktrínájának része, és fel van készülve nem csak a rezsim elleni külső támadásra, de a belső felkelésre is. Arra is képes el fel, hogy területileg is önállóan működjön, aminek akkor van jelentősége, ha például egy távoli, határmenti tartományban tör ki fegyveres lázadás. Csütörtökön lábra keltek olyan hírek, hogy iraki kurd fegyveresek ezrével indultak meg az iráni határ felé. Irán azonban cáfolta, hogy átlépték a határt. Sőt, maguk a kurd szervezetek is tagadták a hírt. Teheránban ugyanakkor közölték, hogy rakétákkal támadták az iráni kurd szeparatista szervezetek iraki állásait, ami azonban azt mindenképpen jelzi, hogy az iráni kurdok készülődnek. Izraeli források szerint a következő napokban valóban várható, hogy kurd segítség érkezik Irakból. Teheránban ugyanakkor közölték, hogy rakétákkal támadták az iráni kurd szeparatista szervezetek iraki állásait, ami azonban azt mindenképpen jelzi, hogy az iráni kurdok készülődnek. Izraeli források szerint a következő napokban valóban várható, hogy kurd segítség érkezik Irakból. A CNN forrásai pedig azt közölték, az amerikai hírszerzés, a CIA igyekszik felfegyverezni az iráni kurd csoportokat azzal a céllal, hogy lázadást keltsenek. Térségben sokan csak találgatják, hogy az öbölbeli polgári célpontok vagy a Törökországot és Azerbajdzsánt fenyegető támadások vajon egy összehangolt központi utasítás részei vagy egymástól független elvadult egységek műveletei. Utóbbi inkább az iráni vezetés szétesését jelzi. Egy izraeli lap azonban úgy vélte, hogy a Hezbollah bekapcsolódása a háborúba és a támadások Iránnal való egyeztetése inkább azt mutatja, a teheráni vezetés korán sem omlott össze. A gárda nagyobb szerepe minden esetre azt is jelentheti, hogy a teokráciát ellenző tömegek még kevésbé merészkednek kimenni az utcára tüntetni. Izraeli hírszerzési források szerint ugyanakkor a hadsereg, a rendőrség, sőt a forradalmi gárda tagjai közül többen a behívók ellenére sem jelentkeztek szolgálatra. És most beszéljünk egy kicsit arról, Trump háborújának milyen hatása lesz a magyar választásokra. Dobszai János és Somfai Dávid cikke. Jól jön Orbánnak a békepárti Trump-iráni háborúja, de van adó Magyar Péternél is. Ahogy a 2022-es választás előtt kapóra jött a Fidesznek az Ukrajna elleni orosz támadás, úgy most az iráni konfliktus ad muníciót a kormánypárti kampánynak. Könnyebb félelmet szítani, mint elmagyarázni, miért háborúzik állandóan Donald Trump, a békét hirdető szövetséges. Hogyan lehet a politikai szövetséges Donald Trump által indított fegyveres konfliktusokat úgy eladni a magyar választóknak, hogy az Egyesült Államok elnöke valójában a világbék előmozdításán dolgozik, ellenben az oroszok ellen védekező ukránok és az őket támogató EU a harmadik világháború kitörését kockáztatják. Ennek a mutatványnak a kivitelezésén dolgozik Orbán Viktor és a teljes kormánypropaganda, új kihívást teremtve a Tisza pártnak. A legutóbbi, 2022-es parlamenti választás előtt kevesen hitték volna, hogy ha Oroszország lerohanja Ukrajnát, akkor abból a közhangulatot 6-8 héttel a választások előtt némiképp megváltoztatva, épp a Putyinnal szoros kapcsolatot ápoló Orbán kormány, illetve a már-már megrogyni látszó Fidesz profitálhat. A kormánypropaganda a maga módján ügyesen forgatta ki az összefogott ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, Márki-Zay Péter mondatait, aki pedig voltak éppen csak annyit tett, hogy felmondta a kötelezőt. Ha a NATO így vagy úgy belépni kényszerül a háborúba, akkor abból a katonai szövetség tagjaként Magyarország sem tud teljesen kimaradni. A folytatást ismerjük. Több se kellett Orbánéknak, akik háborúpárti, a magyar ifjakat feláldozni kész ellenzékről deliráltak, amit az amúgy sem túl erős kohéziójú ellenzéki összefogás mellett, mint a választás végeredménye az újabb kétharmados Fidesz győzelem bizonyítja, sikerült is elültetni többek fejében. Az elmúlt években sokak számára világossá válhatott a 2022-es kommunikációs trükk, a propaganda csúsztatása, ám a recept 4 évvel később ezekben a napokban ismét előkerült, és korán sem biztos, hogy teljesen hatástalan marad. Orbánék ugyanis vértverítéket nem sajnálva igyekeztek beleszugerelni a választók fejébe, új riválisuk a Tisza párt, Brüsszel hű fegyverhordozójaként, szintén belekergetni a szomszédban zajló háborúba, sőt egyenesen a harmadik világháborúba Magyarországot. Ám mivel eközben azt is hajtogatták, hogy a nagy békecsinálónak, Donald Trumpnak köszönhetően előbb-utóbb elhallgatnak a fegyverek a szomszédban, eddig a logikai bukfenc gyengítette a kommunikációs üzenet erejét. Csak hogy a hétvégi Irán elleni adtak kapcsán, a világ ismét tele lett a puska porszagával, ami ezúttal is jól jöhet a Fidesznek a kampány utolsó szakaszának tematizálásában. Azt ugyan Magyar Péter egy megelőző csapással, óvaintve a kormányfőt egy esetleges hamiszászlós művelet szervezésétől, jó előre megpróbálta kivédeni, hogy a barátság kőolaj vezeték leállása kapcsán a Magyarországot megtámadó Ukrajnát emlegető Orbán az ukránoknak tulajdonított, ám valójában az oroszok vagy a kormány szolgálatában állók által elkövetendő cselekedetre valami fajta önmerényletre szánja el magát. És ha netán akad olyas valaki, aki elképzelhetőnek tartja, hogy Kijevnek valóban szándékában állna Magyarország ellen hadba lépni, még annak is megmosolyogtatónak tűnhet az az igyekezet, hogy Orbán néhány katona kivezénylésével akarná elhárítani a kritikus energetikai infrastruktúra, például a 100 halombattai olajfinomító, az algyői olajmező, vagy a paksi erőmű elleni támadást. Ahogy az is csupán látványintézkedésnek tűnik, hogy az iráni háború miatt megemelt terrorfenyegetettségi szintre hivatkozva a reptérre, pályaudvarokra vezényeltek katonákat. Ahogy az is csupán látványintézkedésnek tűnik, hogy az iráni háború miatt megemelt terrorfenyegetettségi szintre hivatkozva reptérre, pályaudvarokra vezényeltek katonákat. Azt, hogy a kormányzat biztonságinak mondott intézkedéseinek inkább kommunikációs, semmint katonai jelentőségük van, jól mutatja, hogy valódi fenyegetettség esetén Orbánék kérhetnék a NATO segítségét, támogatását. Most mégis önerőből irgumburgumkodnak. Orbánék már évekkel ezelőtt mindent elkövettek azért, hogy a választók ne vagy csak körülményesen férhessenek hozzá a hiteles információkhoz. Ez, valamint az a tény, hogy az emberek többsége eleve felületesen tájékozódik, különösen a külpolitikai ügyekben, a Fidesznek kedvező helyzetet teremthet akkor, amikor olyan távoli helyeken dördülnek lövések és iktatnak ki országvezetőket, mint Venezuela vagy Irán. Az sem véletlen persze, hogy a Közel-Keleten történtekkel kapcsolatban a kormányzati kommunikáció, különösen az első időkben, következetesen csak izraeli beavatkozásról beszélt, elhallgatva az Egyesült Államok elnökének hathatós, vagy inkább kezdeményező szerepét jelentő közreműködését a legújabb háború kirobbantásában. Nem fárasztották a választókat olyan információkkal, hogy a magát a béke elnökének nevező Donald Trump csak a mostani, második mandátuma alatt már 7 országban indított katonai akciót. Az ezek nyomában járó, az energiapiacokat szétrobbantó káosz ugyanakkor még jól is jöhet Orbánnak. A világpiacon támadt, remélhetőleg rövid távú zavar ugyanis még inkább felértékeli Ukrajna gonoszságát, amelyik épp akkor nem ad olajat, amikor arra a legnagyobb szükségük lenne a magyaroknak. És ha ez így marad, ráadásul még a Tisza kormányra is kerülne, akkor a kormány propaganda riogatása szerint egy csapása itt lesz az 1000 forintos literenkénti benzinár. Utóbbinak a gazdaság minden területre átterjedő inflációs hatása pedig értelemszerűen súlyos terhet róna a háztartásokra, amit ugye senki nem kíván. Szól a Tisza szavazókat elbizonytalanítani szándékozó és a bizonytalan szavazókat a kormány támogatására buzdító üzenet. Az iráni háború Magyarországra gyakorolt hatásának fölnagyítása és az, hogy minél több választó fókuszáljon a biztonságpolitikai kérdésekre, elsősorban a Fidesz érdeke. Ezeken a területeken ugyanis csak a kormánynak van valódi cselekvőképessége. Ráadásul a hosszú kormányzási múlttal rendelkező Orbán Viktor képességei etéren sokkal meggyőzőbbnek tűnhetnek, mint Magyar Péteréi, akinek ezen a terepen még nem volt módja megmutatni az esetleges karizmáját, mondja Miketz Dániel politológus, társadalomkutató. Szerinte a Tisza-Fidesz párharc nagyrészt azon fog múlni, hogy melyik pártlista vezetője tűnik inkább kormányképesnek, az viszont, hogy melyik jelölt mennyire látszik kompetensnek, témakörönként változik. A Tisza jelöltjének óriási előnye van olyan klasszikus belpolitikai témákban, mint a közszolgáltatások állapota, az ország gazdasági teljesítménye vagy akár a korrupció, amelyekről a kormánypárt szinte képtelen meggyőző és védhető narratívával előállni. Annál könnyebben pozícionálja magát előnyös helyzetbe Orbán a háború vagy béke tematikában. Minden olyan fejlemény, ami az országot kívülről érő fenyegetésekre vagy kihívásokra irányítja a figyelmet, a Fidesz által dominált pályára tereli a pártversenyt, magyarázza Miketz. Emlékeztetve, hogy az iráni háború egy olyan kormánypárti kampányban robbant be a magyar nyilvánosságba, amelyben eleve a háborús veszélyt tették meg a kormányváltás ellen szóló legfontosabb, csak nem egyetlen érvnek. Korántsem biztos azonban, hogy Orbánék ebből is képesek lesznek majd annyit profitálni, mint Oroszország ukrajnai inváziójából 2022-ben, teszi hozzá az elemző. A Fidesz 4 évvel ezelőtti kommunikációs sikeréhez a kormányt akkor kihívó ellenzéki erő hibái is hozzájárultak, míg a Tisza párt nem csak egységesebb, de üzenetei megfogalmazásában és közvetítésében is profibban működik a sok párti összefogásnál. Kétségtelen, hogy a Fidesz nagyon is előnyös helyzetből indul a közel-keleti háború tálalásában. Az olajárak, már is tapasztalható megugrása könnyen felhasználható annak igazolására, hogy Magyarország számára miért fontos Oroszországból szénhidrogénekhez jutni. Így annak a kérdésnek is növeli a jelentőségét, hogy működik-e a barátság kőolajvezeték. Ha a választás napjáig nem indul újra a keleti olajimport, Orbánék végig hivatkozhatnak a külső fenyegetésre, ami miatt másodlagos, hogy milyen belső, például gazdasági eredményei vannak a kormányzásnak. Ha viszont újraindulna az olajszállítás, akkor azt a Kijevvel szemben látványosan keménykedő kormány érdekérvényesítő képességének sikereként lehetne eladni a választóknak. Más kérdés, hogyha tartós lesz a benzinár emelkedés, az visszaüthet a kormányra. Nem véletlen, hogy Orbán számára a biztonságpolitika az a terep, ahol a legszívesebben ütközik kihívójával, akinek etéren nem igazán osztottak lapot. Szemben Orbánnal, akinek hivatalban lévő miniszterelnökként csupán a pozíciójával járó jogosultságok gyakorlásával is könnyebb a kompetencia látszatát keltenie, mint a hivatalos fórumokon értelemszerűen meg nem jelenő ellenzéki kihívójának. Orbán az utóbbi években egyenesen tetszelgett abban a szerepben, hogy ő több, mint a magyarok miniszterelnöke, neki világpolitikai kérdésekben, Magyarország méreteinél is meghatározóbb mértékben beleszólása van a dolgok alakulásába, amit ha így van, ha nem, látszatra sikerült elérnie. Nagy hatalmak vezetőivel tárgyal, és még az is megeshet, hogy sikerül Magyarországra csábítani a Trumpot a konzervatívok március végi CPEC elnevezésű budapesti politikai fóruma ürügyén, hogy személyesen kampányoljon az újraválasztása mellett. A Tisza párt pozíciója e tekintetben hasonló ahhoz, amilyen a Fideszé az akkumulátorgyárak ügyében. A környezetszennyezés és a dolgozók veszélyeztetése annyira erősen átélhető téma a magyarék kommunikációjában, hogy a kormánynak szinte lehetetlen olyat mondania, tennie, amivel jól jön neki a dologból. Ezért is volt muszáj a külpolitikával valamilyen kapaszkodót kínálni a saját támogatóiknak, nehogy az ellenfél erőteljes narratívája elbizonytalanítsa őket. Így most a Tisza pártban lehet nagy a kísértés, hogy ragaszkodjanak saját belpolitikai napirendjükhöz, vagy bizonytalan szavazó kedve mehetne el annak a kormánynak a leváltásától, amely képes elhitetni magáról, hogy legalább az energiaárakat kontrollálni tudja. Bár ezen a téren a kompetencia verseny alig ha nyerhető meg Orbán Viktorral szemben, még ez Dániel szerint elképzelhető olyan ellenzéki narratíva, amely alkalmas a Tisza párt előtt álló akadály leküzdésére. Ha Magyar Péteréknek sikerül úgy fordítaniuk a kérdést, hogy az ország biztonsága elsősorban az Európai Uniótól, illetve a nyugati szövetségi rendszertől függ, akkor az Orbán-féle szabadságharcos narratíva, amely szerint Magyarországnak Brüsszelben ellenségei vannak, nem szövetségesei, szintén az ellenzéknek kedvezne. Hiszen azt támasztaná alá, hogy a jelenlegi kormányfő inkább rombolja, mint kihasználja az ország védelmét szolgáló garanciákat és erőket. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont írtunk arról, hogy egyszer csak népszerű Facebook csoportok kezdték el ontani a pártpropagandát, és készült riportunk abban a körzetben is, ahol a vegyi anyagokkal együtt a Fidesz előnye is elpárolgott. A fülke vendégei pedig Keresztes Imre, Nagy Gábor és Földes András voltak. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket két írással. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!